Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jubileumi szent év végéhez közeledve a négy pápai bazilika szent kapuja közül az elsőt karácsony ünnepén, december 25-én zárta be 14. Leó pápa megbízásából Rolandas Makrickas bíboros a római Santa Maria Maggiore bazilikában. Ünnepi beszédében a bazilika főpapja arra kérte a jelenlévőket, hogy maradjanak nyitottak az ige hallgatására, a másik ember befogadására és a megbocsájtásra. Karácsonykor a napok óta szüntelen eső áztatta Rómában, alkonyatkor zarándokok részvételével zajlott a Szentkapu bezárásának ősi szertartása. Amint bezárjuk ezt a szent kaput, hisszük, hogy a feltámadott szíve, az új élet kimeríthetetlen forrása mindig nyitva marad azok előtt, akik belévetik reményüket, hangsúlyozta a bíboros. Kiemelte, a követendő példa Szűz Mária, aki mindenkinek megtanította, hogy a remény a befogadásból születik. Isten befogadása az életbe, mások befogadása, a jövő félelem nélküli befogadása. Csak így, azaz, ha beengedjük Istent a szívünkbe, nyithatjuk meg az igazi szent kaput, az irgalom, a megbékélés és a testvériség kapuját. Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszakai légicsapásokat hajtott végre az Iszlám Állam terrorszervezet állásai ellen, Észak-Nigéria Sokotó államában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán azt írta, ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek. A Hungary Helps Magyarország segít program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba, tette hozzá. Együtt építjük a magyar köznevelést, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán, a pedagógus béremelési folyamat történetét felidézve. Balatoni Katalin azt írta, 2023 őszén kezdte szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, amikor az új életpálya törvény véglegesítéséről és a béremelés előkészületeitől volt hangos az ország. Hangsúlyozta, akkor is az vezérelte, ami most is, hogy minél több segítséget tudjon adni a pedagógusoknak és a lehető legjobb oktatást biztosítsák a gyermekeknek. Egyeztetések sokasága valósult meg kollégákkal, szakemberekkel, az EU képviseleteivel, szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel napi rendszerességgel, miközben ott volt a nyomás, hogy minden áron oda kell eljutni, hogy a béremelés megvalósuljon, hogy a lehető legjobb legyen a pedagógusoknak, akik a pályán vannak, és azoknak is, akiket szeretnének, hogy a pályára lépjenek, emlékezett vissza. A Kreml és a Fehérház megállapodott az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásáról, jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt pénteken Moszkvában. Elmondta, hogy Kirill Dmitrijev, orosz elnöki külön megbízott beszámolt Vlagyimir Putyin államfőnek az előző hétvégén az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásainak eredményeiről és az információt kielemezték. Peszkov közölte, Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között. Az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte. Az amerikai oldalon több beszélgető partner volt. Megállapodtak a párbeszéd folytatásáról, jelentette ki Peszkov. Végül az időjárásról. a köd ritkulását követően jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Több felhő elsősorban északkeleten, keleten lehet helyenként. Az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de e mentén is kicsi a csapadék esélye. A napközben csupán időnként élénk nyugatias irányú szél estétől, késő estétől fokozatosan északnyugatira, északira fordul az érkező hideg front mentén, ahol már előfordulhatnak erős lökések is. A hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
1948. decemberében Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatták kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás vádjával. Mai adásunkban egy korábbi műsorunk szerkesztett változatát hallják, amelyben a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mindszenty kutató beszél a hercegprímás letartóztatásának körülményeiről és az azt követő börtönéveiről.
Mindszenty bíboros tudomásul vette a reális helyzetet. Szomszédunkban a Szovjetunió, Jaltában minket ugye oda soroztak a szocialista országok közé, olyan országok közé, ahol a hatalmat tulajdonképpen Moszkvából irányítják, és itt az országban és a szocialista országban mindenütt, ugye annak hát helyi, mármint Moszkvának helyi képviselői irányítják az ország életét afelé, hogy az a bizonyos proletár diktatúra jól működjön. Ebben a proletár diktatúrában nincs helye az egyháznak, nincs helye a hívő embereknek. Itt kell szót ejteni arról, hogy volt-e vallásszabadság akkor tájt. A sztálini alkotmányban benne van, hogy tiszteli minden ember hitét, vallását, világnézetét. Magyarországon 1945 után, de hát főként 1949 után a formális vallásszabadság tényleg megvolt. Mert aki akart, az elment a templomba. Nem akadályozta senki, nyitva volt minden templom. Hogy papokat bebörtönöztek politikai vádakkal, amelyek nem politikai ügyek miatt történtek, hanem éppen a hitoktatás és a pasztoráció miatt, az tény és való. De aki akart, elment a templomba, elmehetett misére, szentségeket felvehettem. Ez az egyik oldala. A másik oldala ennek a szocialista vallásszabadságnak az, hogy minden eszközzel arra törekedtek, hogy a hitet, a vallást degradálják. Hogy a hitet, a vallást azt valami kiküszöbölendőnek, valami károsnak, valami olyan avitnak, réginek nyilvánítsák és hitessék el az emberekkel, hogy egy modern ember ezekkel nem foglalkozik, nem hívő. Mert hát miben? A modern szocialista ember az a tudományokban hisz, és az emberi tervezésben nincs szükség, az csak akadály. ez a második oldal. Tehát hallatlan nagy ateista propaganda folyt itt 1947-48-tól egészen 89-ig. Ennek nagy-nagy akciói folytak. Rengeteg párthatározat törekedett ennek a kimunkálására, és rengeteg pártagitátor és pártitkár és párttag végezte ezt az ateista agitációt. Óvodától kezdve iskolában, középiskolában, egyetemen, katonaságnál, egyesületek, mindenütt megvolt, tehát a vallásszabadság mehet a templomban, de ugyanakkor egy nagy vallásellenes agitáció. És egy harmadik, akiről kitudódott, már pedig mindenkiről kitudódott, hogy vallásos, az megszorító intézkedések alá került. Azt nem léptették elő, az maradt ott az utolsó helyen, attól többet követeltek, tehát mindenképpen kimutatták, hogy az, aki templomba jár, ugyan járhat, de ennek nyomán, vagy éppen ezért háttérbe szorul, háttérbe szorítják. Egyetemi felvétellel, egyebekkel, hivatali előléptetésekkel, ő nem lett igazgató egy iskolába, hanem csak köztanár, vagy tanító, meg egyebek. Tehát ez volt ez a bizonyos szocialista vallásszabadság. Ezt akarták létrehozni 1948 előtt is. Nos, ennek Vincenti Bíboros minden tekintetben ellenállt. Az ilyenfajta vallásszabadság felfogásnak. Ő a vallásnak teljes szabadságot követelt, nem saját egyéni elképzelés alapján, hanem ahogy ez egy demokratikus jogállamban az egyházat megilleti a művelt világon. Egy teljes szabadság. Tehát szabadság az egyén szempontjából semmi retorzió nem érheti, másrészt a művelődési intézményei, iskolák, egyebek, azután egyesületek, azután sajtója, stb. Szólásszabadság. Tehát teljes vallásszabadság alapján állt, ami eleve összeütközésbe hozta őt, illetve az államhatalom képviselői kerültek vele összeütközésben. Most ő megegyezett volna bármiről, de hát egyrészt alapvető dolgokról nincs kompromisszum. Tehát a vallásszabadság az vallásszabadság. És nem lehet amellett asszisztálni, hogy alig-alig vallásszabadságnak mondott állapotot én annak nevezzem, hogy Magyarországon a szocializmusban teljes, mindennél jobb vallásszabadság van. Tehát erről nem lehet tárgyalni, erről nem lehet kompromisszumot kötni. Másrészt Vincenti Bíboros tárgyalt volna bárkivel, de nem hívták. De nem hívták az egyház képviselőit tárgyalni. Nincs arra példa, hogy ezt megtörtént. A földbirtokreformmal hívták tárgyalni, senkit sem hívtak tárgyalni az iskola államosítás során. Ortotai miniszter 1948. május 15-én bejelentette a sajtónak, hogy az iskolákat az országgyűlés államosítani fogja. Persze ez is furcsa, mert hát ő nem tudja előre, hogy az országgyűlés majd tényleg mit fog határozni, de hát ez volt a döntés, hogy az iskolákat államosítani kell, és államosítani fogják. Ennek előtte hívták tárgyalásba a katolikus egyház, vagy a többi egyház képviselői. Nem hívták. Utána már hívták. De hát akkor már miről lehet tárgyalni? Tehát ilyen tárgyalásnak semmi értelme nincsen, mikor azt mondják, hogy igen, a 3000 iskolát államosítjuk, és abból visszaadunk 6-ot, vagy 8-ot, vagy 16-ot. És akkor én elfogadom a 16-ot, és ezzel tulajdonképpen törvényesnek ismerem el, hogy a többit elveszik. Tehát a tárgyalásnak azért megvannak a maga formái itten Európában, és hát egyenrangú félnek kell azért tartani a két részt. Összeütközés tehát azért történt meg az állami hatalom és Vincenti Bíboros, illetve az egyház vezetése, a Magyar Katolikus Egyház vezetése, azaz a püspöki kar között, mert az állami terveknek akadálya volt a meglévő katolikus egyházi vezetés. Mert itt megint el lehet gondolkodni arról, hogy Vincenti Bíboros kötelességének érezte, és így tett, mondom, Serédi Justinián elődje is a bíborosi és a prímási székben. Föl kell emelni a prímásnak a szavát, ha jogsértésbe ütközik, ha jogsértést tapasztal. Ez egyéni alkat kérdése is. Utódja a püspöki kar élén, amikor őt börtönbe vetették, Grősz kalocsai érsek lett. Majd Grősz kalocsai érsek börtönbevetése után Czapik Gyula egri érsek lett. Ők ketten, mármint Grősz érsek, de főként Czapik Gyula érsek, ő nem így gondolkodott az ország vezető főpapja kötelességéről. Ő úgy gondolta, nem kell ezeket a jogsértéseket szóvá tenni. Nem kell ezeket felróni, nem kell ezeket a nyilvánosság elé tárni. Ezek csak zavarják az államhatalom és az egyház közötti kapcsolatokat. Ezek olyan gyermekbetegségek, hagyjuk rájuk, majd kinövi a társadalom ezt az új rendszert, vagy ennek a hátrányait, és azután majd minden jó lesz. Ilyen alkatú volt Czapik érsek és Grősz érsek is, de Mindszenty Bíboros a szókimondás, a bátor szókimondás híve volt. Ma már nagyon jól tudjuk, hogy ennek van csak értelme. Csak is ennek volt akkor értelme, hogy a jogsértéseket jogsértéseknek nevezzük, és ne nevezzük gyermekbetegségnek. Ne nevezzük azt, ami nem vallásszabadság, vallásszabadságnak. Tehát, ha úgy nézzük ebből a küzdelemből, erkölcsi győztesként Mindszenty Bíboros került ki. Ugyan fizikailag ő lett a vesztes, ő lett a legyőzött, de ő volt az, aki erkölcsileg megtette azt, ami kötelessége rárendelt, és így volt a helyes, hogy szóvá tette azt, ami szóvá teendő, és nyilvánosságra hozta azt, amit nyilvánosságra kellett hozni. A koncepciós per. Ez a magyar igazságszolgáltatás egyik nagyon nagy, szégyenletes pontja és foltja. Akárcsak a többi koncepciós per. Rosszul mondtam, mert nem az igazság ügynek az szégyenletes pontja, mert hiszen itt pontosan nem az igazság ügyéről volt szó, hanem éppen a hamisságról. Nagyon érdekes, amikor 1949-ben kimondták február 8-án rá az ítéletet, és utána elvitték a gyűjtőfokházba. Mikor elmúlt egy-két hét, és ő kikerült abból a testi-lelki kényszerből, amibe hozták a vádlói, meg a fegyőrei, és a nagyon okos orvosai és pszichiáterei, első szava az volt, hogy beadványt intézett az illetékes bírósághoz, a börtönből, hogy mindent visszavon, amit ott ő vallott, és ami alapján őt elítélték. Mindjárt arra törekedett, hogy az a bizonyos per az semmissé váljon, mert ő azt nem vállalja józan ésszel. Ami ott akkor történt, ma sem tudjuk, de hogy ő, amikor, mondom, kikerült ennek hatása arról, azon nyomban, amiatt folyamodott a felsőbbségeket, hogy ez nem igaz, ez nem ő volt, ez nem ő mondta, ez nem az ő felfogása, azt jelzi, hogy számára hatalmas nagy megpróbáltatás volt. Erre való rádöbbenés. Mert mondom, hogy ott mi történt vele 1948. december 26-ától február 8-áig, azok nagyon kegyetlen dolgok voltak, és a személyiséget, az ember belső világát, pszichikumát teljesen átalakító behatások voltak. És amikor erre rádöbbent, akkor azon nyomban kérte, hogy szolgáltassanak neki igazságot. Persze akkor már elsüllyesztették őt a börtön mélyébe. És mikor került ez újra elő? Nagyon érdekes. Jól tudjuk, hogy ott volt a börtönbe éveken át, majd azután az utolsó időkben a Baranyai Püspök Szent Lászlóra vitték, ugyancsak fogságba, majd pedig Felső-Petényben, Nógrád megyében. Ott az almási kúriában tartották fogságban. Ez ugyanolyan fogság volt, mint a börtön. Erős őrizettel, géppisztolyos ávósokkal, drótkerítéssel, kutyákkal, egyebekkel. 1956. október 30-án Az állami egyházügyi hivatal elnöke odament felső peténybe, hogy jelezze Mincenti Bíborosnak, hogy szabad. És Mincenti Bíboros legelső reakciója erre az volt, igen, de kérem a rehabilitálásomat. Ez volt a legelső kívánságok és követelése. Anélkül nem hagyja ott a fogságának a szinterét. Nem amnestiát, azaz kegyelmet kért, mert ugye az amnestia vagy kegyelem az azt jelenti, elkövette valaki a bűnt, kiszabták rá a büntetést, de az amnestia a büntetést megsemmisíti. Ő rehabilitálást kért, vagyis azt, hogy azt ismerje el a hivatalos hatóság, hogy ő nem követte el azt a bűnt, amiért börtönbe vetették, tehát az az egész eljárás törvénytelen volt. Nem volt bűnös, de törvénytelen volt az elítélése. Rehabilitálást kér. És a rehabilitálás megtörtént. Nagy Imre írta alá, látta el kézjegyével az őt rehabilitáló iratot. Ezt azután megkapván, akkor 1956. október 30-án, ez egy keddi nap volt, akkor elindult. Akkor már körülvette őt a falu népe, már bejöhettek a úriába, és azután ugye a rétsági honvédek, és elindult akkor utána Budapest felé. Akkor, amikor a törvényes hatalom, amelyet akkor Nagy Imre képviselt, mint miniszterelnök, őt ártatlannak, igaz embernek nyilvánította. Akkor elindult, és tudjuk, hogy szinte diadalmenet volt, amíg ide a budai primási palotába ért. Körülvette őt a nép, akár az úton, akár itt a palota körül. Ezen megint érdemes elgondolkodni. 1949-ben volt az ítélet, 1949 elején. Azóta eltelt 7-8 év, és a nép az körülveszi őt, és ünnepli őt. Pedig mennyi gyalázatot mondtak rá, mennyi hazugságot szórtak rá, mennyi mocskot, mennyi szemetet szórtak rá, és a nép őt igaz embernek tartotta. Annak tartotta, amelyet a Nagy Imre féle irat is bizonyított, hogy ő tiszteletre méltó ember volt. Tehát a hatás, amit az emberekre gyakorolt, az egyéniségével, az őszinteségével, a szókimondásával, a bátorságával, az imádságra való lelkesítéssel, a szüzanya iránti tisztelettel, a magyarságba vetett hittel, ami belőle áradt, hiába mondta ott ki a bíróság ilyen gonosztevőnek, olyan börtönbe valónak, hiába írta az újság, hiába szórta a rádió. Nem, az emberek tudatában ott volt. Ez egy igaz ember, akit ártatlanul hurcoltak meg, és mentek köréje, kérték az áldását. Olyan megkapó pillanat ezt úgy elképzelni. Tehát ez volt 1956 októberében, és akkor már itt vagyunk a forradalom idejében. Érdemes egy-két kronológiai dolgot tisztázni. Az októberi forradalom az többé-kevésbé két héten át tartott. 1956. október 23-án kezdődött, tudjuk a jó ismert rádió előtti tüntetéssel, illetve hát azután folytatódott, és utána már a puskák is eldörültek, és elkezdődött a harc. Az október 23-a utáni első héten Gerő Ernő pártfőtitkár, Rákosi utóda, és a kommunista párt vezetése erőnek erejével akarta a tüntetőket, a lázadókat idézőjelbe leverni. Ebben a karhatalom, a magyar karhatalom éppen úgy közreműködött, mint a szovjet haderő. Akkor már megjelentek a szovjet tankok, és bizony nagy erővel igyekeztek felszámolni az általuk hát lázadásnak nevezett nagy, az egész országra kiterjedő népmozgalmat. Gerő Ernőt azonban október 25-én leváltották a párt vezéri tisztségből, és Nagy Imre akit október 23-án neveztek ki miniszterelnöknek, vette kezébe tulajdonképpen a dolgoknak az irányítását. Mert a párt, a kommunista párt akkor 25-én szétszilálódott. Nem tudta, mi legyen. A prominensek elvonultak háttérben, az újak meg tehetetlenek voltak. És ekkor már, tehát október 25-e után már sok helyen megjelent a követelésekben, vagy a tüntetők ajkán, meg a forradalmárok kívánságaiban, hogy Mindszentit bocsássák szabadon. Ez is nagyon érdekes, tehát, hogy a kívánság az nem fölülről indult el, hogy na most kiengedjük a Mindszentit a fogságból, nem. Alulról jött a népnek a követelése. Mondom, sok írásos dokumentum van, sok hangdokumentum van erről, hogy spontán módon követelték Mindszenti bíboros kiszabadulását. Így jött el azután október 28-a, amikor Nagy Imre fegyverszünetet kötött a forradalmárokkal, és megegyezett az oroszokkal, a szovjet csapatok vezetőivel, illetve Moszkvával, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat. Ez október 28-án volt, úgy tűnt, hogy győzött a forradalom. És ekkor játszódott le az, amiről az előbb beszéltünk, hogy Felső-Petényben megtörténtek azok az események, amiről beszéltünk, és Mindszenty bíboros kiszabadult október 30-án este. Október 31-én reggel ért Budára. Ekkor kezdődött el az ő 4 napja, amely neki adatott a forradalom idejében. Tehát a forradalom 2 hetéből, az első hete az a kegyetlen lemészárlása a forradalmároknak, a kegyetlen fegyveres letörése a forradalomnak, a második fele pedig, amikor a győztes forradalom igyekszik azután magára találni és a jövő terveit kidolgozni és elkészíteni, és ennek politikai vezetője Nagy Imre volt. Tehát így jönnek össze a dátumok. A forradalom győzött október 28-án. A forradalmárokkal Nagy Imre megkötötte a fegyverszünetet, a szovjet csapatok kivonultak Budapestről, és 31-én reggel Mindszenty bíboros a budai prímási palotába érkezett.
Thank you.
Az elhangzott műsorban a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mincenti kutató beszélt a hercegprímás letartóztatásának körülményeiről és az azt követő börtönéveiről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük a görög-katolikus kurzilló 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. 25 éves évfordulóját ünnepelte a Mária Pócsi kurzilló, amely lelkiségi mozgalomként 13 országban van jelen. Az esemény egy hálaadó szent liturgiával kezdődött, majd visszaemlékezésekkel és tanúságtételekkel folytatódott. A magyarországi kurzilló sajátossága, hogy 3 keresztény egyházban van jelen, valamint a börtönkurzilló is 10 éves múltra tekint már vissza hazánkban. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunk elején Várdai Judit, a Magyarországi Kurzilló Mozgalom világi elnöke az ünnep jelentőségéről beszél.
Várdai Judit vagyok, a Szent Margit asztaltól. Ugye így szoktunk bemutatkozni mindig, amikor kurzióra megyünk, és az első Mária Pócsi görögkatolikus kurzión én a Szent Margit asztalnál ültem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy néhányszor szolgálhattam itt a kezdetek kezdetén. Életemben akkor voltam először görögkatolikus liturgián, és elvarázsolt a gyönyörűséges ének, ugyanúgy, mint ahogy most is, meg a nagyon szép imádságok, és azok a gesztusok, amiket én nem ismertem, és nagyon vártam Grunda János atyának a mise magyarázatát, amivel sok mindent megértettem, hogy ez miért így van, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek most is részese lehettem. Emlékszem azokra a papfeleségekre, akik ezeknek a kurzióknak a során az asztalomnál ültek, vagy egy asztalnál ültünk, és nagyon mély élmény számomra, hogy megtapasztalni, hogy mekkora feladat az is, amit ők vállalnak az atyák szolgálata mellett. Emlékszem arra, hogy Ágota nővér, Bazilita nővér is részt vett, és az ő mosolygos személyisége mennyire meghatározó volt annak a kurziónak. És emlékszem sok-sok asztaltársamra, akiknek a mélysége és megnyilása engem is segített az Istenhez vezető utamon. Hálás vagyok azért, hogy ezeknek én is részese lehettem. Azt mondta Tamás atya, hogy nem ünneplünk, de én azt gondolom, hogy a hálaadás mellett ünnepeljük az Úristen jelenlétét az életünkben, ami megerősödhetett ennek a 3 napnak a folyamán. Hiszen az, hogy most itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy ő az életünkbe belépett és jelen van. És azt gondolom, hogy ezért ünnepelhetjük őt. A hálaadásból nem szeretném kihagyni az atyákat, hiszen egy-egy hétvégére nagyon nehéz 2 atyát megszólítani, és bizony görögkatolikus atyáknak nagyon köszönöm, nagyon sokat segítenek a más egyházmegyei kurziók megtartásában, és ez nagyon nagy segítség a számunkra az ő jelenlétük, és mindig megtapasztaljuk a résztvevőknek az örömét, hogy megérezhetik a görögkatolikus atyákból jövő szeretetet, hitet és elkötelezettséget. Úgyhogy ezt is nagyon szeretném megköszönni nektek. Júniusban még Ferenc pápa meghirdette a lelkiségi mozgalmak találkozóját Rómában, ezt bizonyára többen is hallottátok, és a június első 3 napja az arról szólt, hogy az világ kurziós vezetői találkoztak egymással, 30-an voltunk jelen, Mexikótól Ausztráliáig, nagyon színes és pompás volt ez a társaság. Érdekes volt megtapasztalni, hogy Európa a színesek között is még színesebb, mert hogy 13 országban van jelen a kurzió, és mi 11 nyelvet beszélünk. És ez nem annyira egyszerű, azt gondolom, de egyet akarunk, és ugyanúgy szeretnénk az Úristenhez közelebb jutni. Magyarország is a sok-sok szín között egy extra szín, hiszen görögkatolikus, református, illetve börtönkurzió ennyire aktívan nincs a többi országban. Azt gondolom, hogy mi nem csak beszélünk az ökumenéről, hanem a kurziós közösségben meg is éljük ezt, és ezért is szeretnék hálát adni, és nagyon fontos, azt gondolom. Ez a hét, amit Rómában töltöttünk, igazából annak volt a megerősítése, hogy a remény zarándokai vagyunk. És sokat gondolkoztam, hogy nekünk kurzistáknak ez mit jelent. És azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mi itt jelen vagyunk egymásnak, hogy ennyien összegyűlünk 25 év távlatából, mert hogy ez egy közösség. Jézus nem engedte el az apostolait sem egyedül, hanem legalább párosan küldte őket. Nekünk sem egyedül kell a reményt, az örömhírt tanúsítanunk ebben a világban, hanem lehetőségünk van ezt közösségben megélni, és ezért is szeretnék hálát adni itt most. Sokat mondta Tamás, hogyha ezt az 50 évet, én is azt írtam le magamnak, hogy azt remélem, hogy 50 év múlva találkozunk, ugyanilyen lelkesedéssel és istenkereső élettel. Lehet, hogy már néhányan fönn a Úristen mellől fogunk imádkozni, remélem, az itt jelenlévő ünneplőkért, de az egészen biztos, vagy kis csoportozunk fönn az egyik felhő szélén, de mindenképpen nagyon remélem és kívánom nektek is, hogy ez a közösség ez 25 év múlva is éljen. Szeretnék még egy meghívást is átadni nektek. Október 11-én országos útraja lesz Budapesten, ahova természetesen mindannyiatokat nagy szeretettel várunk, hiszen ha itt megtapasztaljuk azt, hogy mennyi erő van egy közösségben, akkor nagyon jó találkozni a Zala megyétől, Szombathelyről érkező többi kurzistával is. Ez nagyon érdekes tapasztalat, hogy két kurzista, ha sose látta egymást, akkor is másképp mosolyog egymásra, és másképp köszönti egymást, hiszen ugyanaz a tapasztalat, és istenkereső út van a hátunk mögött. Szeretnék még egy ajándékot átadni, hoztam nektek egy, remélem nem fejjel lefele mutatom szegény, hoztam nektek egy kurziós halaskát zászlót, fogadjátok szeretettel, dekolórez.
Polgári László, görögkatolikus atya, részt vett lelkészként a Kurzilló Mária Pócsi beindításában. Így az ünnepségen ő foglalta össze az eddig megtett lelki utat. Thank you.
inkább csak ilyen apró sziporkákat, persze saját életem eseményeibe összerakva írtam le egy kis lapocskára. Minden úgy kezdődött, hogy Szilárd püspök, hogyha Isten nyugtassa, 1990-ben úgy gondolta, hogy 10 év káplánság után ideje már parókusnak lennem, és vagy szervező lelkésznek is Józsavárosba helyezett, ahol volt nekem egy kis füzetem, vagy noteszem, amelyben írtam, hogy ha parókus leszek, mit fogok csinálni. Na, és soha nem visszarendtérő lehetőség, akkor itt mindent megvalósíthatok. Igen, de a teológián nem készítettek fel arra, hogy hogyan kell papnak lenni akkor, amikor nincs templom, nincs egyházközség, és nincs lakása a papnak, nincs fizetése. Így indult, és aztán lett minden. 3 év múlva templomunk is lett. És közben, munka közben formálódott egy közösség. És a kurzidóban töltött idő alatt 3 alapvető dolgot frissített föl bennem a közösségnek az élménye, közösségben szerzett élmények sora. Egyik az, hogy a Szentlélek működik, és időnként tetten lehet érni. A másik az, Judit is mondott, hogy az egyház katolikus egyetemes, hogy mennyire számíthatunk egymásra, és mennyire nem vagyunk egyedül, és mennyire sokszínű a mi katolikus világunk is, egyházunk is. Harmadrészt pedig, hogy Mária Pócson az Isten szülő oltalmára mindig lehet számítani. Hogy működik a Szentlélek, ilyen tettenérési dolgok. Oda kerültünk Józsavárosba, és Marci atya letette a templom alapkövét, de aztán a biztonság kedvéért, persze sokakkal együtt, betette egy táskába és hazavitte, és amikor átadta az egyházközséget, vagy a szervező lelkészséget, akkor ideadta, hogy vigyázzak rá, mert ő azért tette bele, nehogy valaki ellopja. Elmentünk a telekre 3 fű alatti gyerekünkkel, és hát a gaz nagyobb volt, mint mi. Na, innen szét nyerni, és elkezdtük kihúzigálni a gaz, és jött egy ember biciklivel, hogy mit keresünk ott, és aztán ő is beáll. Így indult, és ebből lett 3 év múlva egy templom, egy közösség, és persze kellett hozzá Szilárd püspök atya a maga sajátos humorával. Egyik alkalommal felhívott, hogy gyere már be hozzám, van egy kis építési segélyanyagom. Hát, gondoltam, egy kis pénzt akar adni. Hát nem azt adott, hanem bevitt a konyhájába, és az asztal alatt tele volt pálinkás üvegekkel, és azt adta ide. A pálinka, aki épített már valamit, az tudja, hogy tényleg építési segélyanyag. Nagyon jól jött az építkezésbe, és tehát jó hatással volt, persze mértékkel. A szintén józsafvárosi élmény, hogy hát munka közben alakult egy közösség, és mikor már nem kellett 100 000 téglát megmozgatni, keresték, hogy mit is lehet csinálni. És Gubik Jancsi, Huszti Gyuri, aki mindenkit üdvözlő, nem tud itt lenni, aztán Vered Géza, néhányan Kovácsné Terike, elmentek római katolikus barátaik, hívták őket, elmentek kurzidóra. És visszajöttek füligérő szájjal, és akkor a rendületet úgy kellett visszahúzni őket, hogy nyugi, azért menjünk már, ahogy püspök atya is mondta, legyen rendje a dolgoknak, és addig nem hagytam békét, amíg én is el nem mentem kurzidóra, meg hasonló utat járt be szerintem Grunda János atya is, és aztán utána már egymás vállát is támogatva elkezdtük keresgélni. Szilárd püspök atya úgy gondolta, hogy épp eleget voltam Józsavárosba, most már ideje lenne elmenni valóban máshová, Mária Pócsra. És kérdeztem, hogy ugye a dolog úgy kezdődött, hogy néhányan rágtuk püspök atya fülét, hogy kellene már ide egy zarándokház, egy felnőttképző intézmény, hely, ahol lehet egy kicsit foglalkozni a hitünkkel, szervezettel, formában is. És mondta, hogy hát, hogyha akartad, akkor gyere, fejezd be. Ez volt a dispozíciónak a hátszele. Eljöttünk, és tényleg helyre kellett tenni az zarándokházat, mert hogy úgy épült föl, hogy a sarka alap nem volt alap, és utána kellett alapozni, és de egyúttal sikerült a Mária Pócsi görögkatolikus kurzilót is megalapozni, és elindítani ebben a házban. Magának a háznak az elindulása is tényleg érezhető volt az Isten szülő oltalma és a Szentlélek segítsége. Meghirdettük az első lelki gyakorlatot, emlékszem Miskolci Debreceni Egyházközség képviselő testületi tagjainak volt, és egy nappal előtte a parkettás még lakkozott a nagy teremben, mondta, hogy ebből itt holnap este nem lesz lelki gyakorlat. Másnap reggel a Máriapúcsi polgármester asszony, a hivatal összes dolgozója az ablakokkal lógott, ablakot tisztított, és estére lelki gyakorlat volt. És akkor láttam, hogy nem szabad kisítműnek lenni. Józsavárosban már volt ebből egy jó kis iskolám, amikor nem egészen kevesebb, mint egy héttel a szentelés előtt közölte az asztalos, hogy hát a templom két vége az nem lesz készen, az a kapu meg annak a lezárása, úgyhogy az szellőzni fog. És akkor mondták azt hiszem Gubik Jancsék, hogy tényleg leültem, és azt mondta, hogy na mi lesz most? Atya csak üljen nyugodtan, bíz ránk, és megfogták és belambériázták a két végét a templomnak, és volt szentelés. Na hasonló volt itt a zarándokház indulása is, és utána pedig indultak szépen sorban a lelki gyakorlatok, nagyon sokféle lelki gyakorlat típust próbáltunk ki. Hatékonyságában azt hiszem, hogy a kurzéló az, amelyik vezet az összes között, a nagyon-nagyon jól át tudja mozgatni, egy nagyon jól kitalált lelki és képzési program ez, ötvözve a kettőt, amely úgy föl tudja frissíteni az embernek a hitélményét, a hit tudását, az Istennel találkozás és a közösséggel való találkozásnak az örömét tudja megadni. Persze, amiről Ildikó beszélt, nagyon sokan segítettek. Eleve már az, hogy Felföldi Laci atya volt a papja annak a kurzionnak, amelyen én magam is részt vettem. Ma már ő a Pécsi Egyházmegyébe próbálja színesebbé, vidámabbá tenni püspökként, és jöttek a nyíregyháziak, a budapestiek, Fagóti Ildikó, Judit, Guillén Elemér, sokan mások jöttek, a római katolikusok, Szekrényes Bandiék feleségével, sokan mások, nem tudnék mindenkit felsorolni, és segítettek addig, amíg saját lábunkra nem álltunk. És közben sikerült kialakítani a görög katolikus kurzilónak a liturgikus rendjét, mert semmi más nem kellett változtatni, csupán annyit, hogy legyen egy saját liturgikus rendünk. Fedor Péter atya sokat dolgozott ezen, Orosz Árpi, amikor kinyomtatta és te szerkesztette a kis könyvünket, és jöttek új atyák, Orosz István atya, Mosolygó Tibi atya, jó néhányan, akik sorra-sorra fiadalodott. János atyával mi már úgy kezdtünk szépen csöndesen hátra lépni, hogy legyen helyük a fiatalabbaknak is. És amit szintén Judit mondott, reformátusokhoz eljutott Szlovákiából, Kárpátaljáról jöttek, jönnek, ma is vannak, most is itt közöttünk. És egy mozgékony, tevékeny világ alakult, amely segített abban, hogy az életünk legyen és bővebben legyen. És hát az események, lehetne történeteket, rémtörténeteket is mesélni kurzilóról. Egy nagyon személyes barátomat, diák társamat, egy padban ültünk sokáig a gimnáziumban, sikerült végre rábeszélni, hogy jöjjön el kurzilóra, és el is jött. A pénteki gyónások, azok mindig hosszúak szoktak, gyóntatások mindig hosszúak szoktak lenni, és amikor szombat hajnal 2-3 körül vége lett a gyóntatásnak, és kinyújtom a lábamat, egy kicsit sétálok, és az én barátomat ott találom a zarándokház ajtajába összefakolva, csak azért nem tudott kimenni, mert nem találta a kulcsát. Reggelig beszélgettünk, ott maradt, és azóta sem bánta meg. Sokféle történetet tudnánk elmondani. Szent János apostol írja, hogy a világ összesen volna elég azoknak a könyveknek, ha mindent el akarnék mondani Jézusról. Hát ezt nem állítom, de nagy terülelmű lenne, hogyha mindent el akarnánk mondani. Ezután jött az én életemben a kurzilónak egy másik olvasata, amikor Sajó Pál falára kerültem. És ha létezik nagy változás, akkor ez az volt, mert egy 780 fős falu, 250 görög katolikussal, egy 300 éves hagyományukkal. Én, ha Sajó Pál falát abban az időben jellemezni akartam volna, akkor azt szoktam róla mondani, hogy az egyfőre eső szeretet, az többszörös az országos átlagnak. Oda kerültünk, temetnem kellett menni, éppen meghozták a tűzifát Rönkökbe, mire hazaértem, filiába volt a temetés, mire hazaértem, föl volt vágva, be volt rakva, ma se tudom, hogy ki csinálta. Tehát pánfala élt és működött, ez a lelkület volt, és ebből a közösségből Vera és sokan mások, meg hát az áll rajtuk keresztül Edelény, Miskolc, a környező városok és községekben elindult egy, a kovász elkezdett működni. És hogy mit jelent az, amikor egy kurzilós közösség átjárja egy 300 éves hagyománnyal rendelkező egyházközségnek az életét, 25 éves papi és házassági évfordulónkat Sajó Pálfalán töltöttük, és hát a jóisten megtréfált, érdekes ajándékot adott erre a vezis lakodalomra, mert egy vesekő éppen rossz helyre ékelődött be, nagyobbra sikeredett, mint kellett volna, és az oldalamból kilógott egy műanyag cső, egy zacskó, így ünnepeltünk. Hát úgy gondoltuk, hogy szerényen megcsináljuk családi körbe. Szóval úgy szombaton este 9 órakor vele jön, hogy atya, gyertek már ki, mert valami, akarunk nektek mondani valamit. Kimentünk, és vagy 150 ember akart valamit mondani. Zenészt is hoztak, mellzongorával, tangóharmonikával, és egy fantasztikus szerenádot adtak. Ritkán fordul velem elő, hogy nem jutok szóhoz, hát ott valami ilyesmi volt. Hoztak mindent, bugykosba, pálinkát, sütemény, jókedvet, hangulatot, és rengeteg szeretetet. És ez a kurzilónak is, vagy mondanám azt, hogy a keresztény embernek, ha valóban keresztény, akkor a vidámság, a hit, a szeretet az alapfelszereltsége, az természetes, az hozzá tartozik, és na, hát így éltük mi ott az életünket, és lendült tovább a világ. A Szentlélek persze viszonozta a sajópáfalaiaknak a hitét, szeretetét, figyelmességét, találékonyságát, mert az alatt a 13 esztendő alatt, amíg ott voltunk, 5 vagy 6 papi hivatás is elindult, és azóta már szárva is szökkent ebből a pici közösségből. Jelezni akarván, hogy elődöm sem lógatta a lábát, én is igyekeztem, ami rajtam át megtenni, és akkor zsidósok pedig egy olyan légkört teremtettek, amelyben vonzó volt a hit és a papi élet választása. Hogy mi a kurziló? Azt hiszem, Ezopéri a Kisherceg színű könyvében mondja, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ami a kurzilóban igazán lényeges, az első látásra nem látható. Én is úgy gondolom, egy évvel ezelőtti élményt hadd osszak meg. Éppen itt voltunk az egyházmegyei búcsún egy ugyanilyen szombati napon, és nem éreztem túl jól magam, oda mentem a esetkocsinak, a mentőkocsinak az orvosához, elmondtam, hogy mik a tünetek, és mondta, hogy arra gondoltam, hogy hétfőn bemegyek a kórházba. Mondta, hogy nem hétfőn, még most azonnal. Hát bementem a sürgőségére, megvizsgáltak, trombózis gyanú, tolószékbe ültettek, és vagy másfél órán keresztül ott ültem, nem történt semmi. Aztán, mint egy varázsütésre, megmozdult alattam a kocsi, és ultrahang, CT, kiderült, hogy ez egy kétoldali tüdőembólia, ez már a második volt az életemben, és ráadásul van egy ilyen lovagló embólius, azt hiszem így hívják, egy vérlebeny elindult, én megalvadt vérlebeny, és azon gondolkodott egy Y-ér elágazásnál, hogy jobbra menjen az agyba, vagy balra a szívbe. És mind a kettő eléggé veszélyes lett volna. Nem értettem először, hogy az intenzív osztály orvosa miért néz rám 5 percenként, hogy mi újság van velem. Szóval utána elmondta, hogy hát innen az emberek nagy részét tepsibe szokták kivinni ezzel a betegséggel. Hál' Istennek én a saját lábamon tudtam majd hazajönni 8 nap múlva, de ez a 8 nap, ez egy nagyon jó lelki gyakorlat volt. És ahogy úgy csöndesen visszalapozgattam a kórházi ágyon a történteket, és nézegettem az e-maileket, akkor láttam, ugye türelmetlen voltam ott a tolókocsiba, és egyre többet néztem az órára, és megjegyeztem a percet is, amikor megmozdult alattam az autó, és ez pontosan egy perccel volt azután, hogy Széchenyi Jócsi föltette a kurzírós listára, hogy Polgári atya nagybeteg, és imádkozzatok érte. És ez a történet mindez csak azért volt, hogy mi a kurzírónak az igazi értéke. Az, hogy ez a közösség egy imádkozni, szerető, tudó, akaró, összetartó közösség. Magamnak azt írtam föl, hogy a kurziló az Istenbe kapaszkodó, egymásra figyelő, az egyházban tevékenyen élő, imádkozó embereknek a közössége. És én azt kívánom, hogy a következő 25 vagy akárhány esztendőben maradjunk is ezen. Dekorum lesz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a görögkatolikus kurzilló 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek a playful smile on your cheek. Feel